Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Vida Gábor előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Globális ökológia. A bioszféra és az ember. A 2005 májusában elhangzott előadás felvétele.
Hát kezdjük el az órát. Még talán emlékeznek rám néhányan, az első órák között szerepeltem. Most a záró órát is én tartom, és ez számomra is egy kedves alkalom, mert lehet, hogy az egyetemi előadások között is az utolsó. Mint tudják, a 70 év fölöttieknek a születésnapján megszűnik az állása, és az enyém ott már márciusban megszűnt, úgyhogy most illegálisan tartom az órámat itt. Nos, ez a kurzus, amit ugye végighallgattak zömmel Takács Sánt Andrásnak az előadásaiban, bizonyára úgy föltűnt, hogy a többi kollégiumnak az előadásához képest más. Azért is más, mert ugye a környezettudományi kérdésekben, pláne ilyen globális ökológiai kérdésekben annyi mindent kell tudni, és annyi mindent kellene szintetizálni, hogy sokszor az ember kapkod csak, hogy most tulajdonképpen miről van szó, közgazdaságról, genetikáról, biokémiáról, meteorológiáról, geológiáról, és így tovább. Mindent együtt kéne tudni. Ez egy komoly probléma, és egy óriási hátrány ennek a tudományterületnek a művelésében is. Nem véletlenül ebben a témakörben eléggé nehezen jutnak előre a szokásos tudományos ranglétrán ezzel a kérdéssel foglalkozó hallgatók. Próbáljunk most így röviden úgy visszatekinteni, hogy miről is volt szó a fél év folyamán. Ugye a témánk ennek a bioszférának, ennek a földi csodának a működése, története és a problémái. És hát ennek kapcsán a működések, a története kapcsán föltűnt az, hogy olyan iszonyú hosszú történettel rendelkezik, amit mi nem igen tudunk egyszerűen fölfogni a mi léptékünknek megfelelő gondolkodással. Tehát ez az időskála, ami a jelentől visszafelé menet, ugye körülbelül 4,5 milliárd éves, számunkra felfoghatatlanul hosszú. És a fő tanulság ebből az volt, hogy nagyon hamar megjelent az élet, és utána a bioszféra alakította az egész földi környezetet, tulajdonképpen a légkörnek a mostani szerkezete egyértelműen ezt mutatja. A másik érdekes tanulság az az volt, hogy az események nagyon fölgyorsultak. Ugye emlékeznek rá, hogy itt a jelen tulajdonképpen olyan sűrűn követnék az események egymást, legalábbis a számunkra érdekes események, hogy szinte ábrázolni sem tudjuk, és Amerika fölfedezését, ami számunkra hű de régen volt, az gyakorlatilag mikroszkóppal lehetne csak fölvinni a jelenhez képest visszafelé ezt az osztást. Na most egy ilyen szituációban, amikor az idő ennyire nagy és eltérő, az ember hajlamos arra, hogy ne vegye észre a változásokat, és ne vegye észre azokat a fontos eseményeket, amelyek ebben lezajlanak. Ez a másik kedvenc ábrám, amit nagyon fontos, hogy állandóan szem előtt tartsunk, hogy a bioszférának a működése ezzel a legegyszerűbb vázlattal illusztrálható legjobban, amiben az élőlények boxokban helyezkednek el, ugye négy box van itt föltüntetve, a fotoszintetizáló zöld növények, az azokat fogyasztó növényevők, azoknak a testét és a növényeknek a testét lebontó szervezetek, a növényevőket pedig szintén fogyasztó húsevők és paraziták, amelyik a legkisebb boxba foglalnak helyet. És az egésznek az a szépsége, hogyha elkezdünk próbálni játszani ezekkel a egymásra utaltsági kapcsolatokkal, akkor kiderül, hogy ez az ideális, ez az, ami működik. Hogyha elvesszük például a húsevőket és parazitákat ebből a rendszerből, akkor rögtön kiderül, hogy a növényevők kontroll alól fölszabadulva elszaporodnak, tönkreteszik a növényeket, és az egész rendszer felborul. Ami ténylegesen be is következett néhány esetben, amikor ilyen körülmények adódtak. A másik nagyon fontos, érdekes tulajdonsága ennek a rendszernek, hogy energia árammal működik, a nap energiájának a fölhasználásával, és gyakorlatilag zárt ciklusban is képes működni. Globálisan az egész Földre nézve ez ténylegesen meg is valósul, elenyésző az a minimális időnkénti meteor és innen távozó űrhajók, amelyek mondjuk ebből a rendszerből ki tudnak, mint anyagok lépni, vagy be tudnak lépni. Gyakorlatilag a zárt rendszerben fönntartható az energiaáramlás következtében. Egy lényeges dolgot szintén hangsúlyoztak korábban, hogy ezekben a boxokban az élőlények egy nagy diverzitással, változatossággal rendelkeznek, ami számunkra sokszor, vagy laikus emberek számára nem feltétlenül triviális, hogy ennek tulajdonképpen mi is a szerepe, de kiderül az, hogy egyrészt az eficiencia, a hatékonyság a változatossággal fokozódik, másrészt pedig a stabilitása és a megbízhatósága a rendszer működésének szintén ezen alapul. Ezt mindenki látja akkor, amikor a természetes rendszereket mesterséges rendszerekre váltották át. Az ember előtti időszaknak egy nagyon érdekes és számomra is tanulságos ábrája, ez ami a földi nagy biomoknak a elrendeződését ebben a kétdimenziós rendszerben mutatja, hogy milyen egyszerű viszonylag a földi vegetációnak az elhelyezkedése. A vízszintes tengelyen a csapadék milliméter évi mennyisége szerepel, függőleges tengelyen pedig az átlagos hőmérséklet, és ebből ez a maszat itt középen lenne Magyarországnak a helye, ami azért is érdekes, mert látható, hogy egy határ esetben helyezkedik el a mérsékelt övi lombhullató erdő és az erdős puszta határán. Na most ez a határon való elhelyezkedés nagyon fontos nekünk jelen pillanatban, amikor arról van szó, hogy globális klímaváltozás van küszöbön, és részben már el is indult, és mind a csapadékviszonyokat, mind a hőmérsékletviszonyokat változtatja. Most ebből az következik, hogyha változik Magyarországnak a helyzete, akkor nagyon könnyen ilyen határesetben lévén problémák jelentkezhetnek, például az erdészek számára, amikor arról van szó, hogy most kéne telepíteni különböző mezőgazdasági művelésből kivont területeken erdőt, és tudunk-e telepíteni, hogyha esetleg számolunk azzal, hogy a klímaváltozás következtében a csapadék az mondjuk a 600 mm-ről lemegy 400-ra, a hőmérséklet pedig mondjuk a mostani 9,5-ről fölmegy 11-re, ami egyébként sok esetben egy-egy évben már be is következett, és ennek következtében kétségesé válik, hogy Magyarország egész területén például akárhol lehet-e egyáltalán erdőt telepíteni. Tehát ilyen ábrák szolgáltatnak alapot ahhoz, hogy pontosabban megtervezzük a jövőnket is. Most a bioszféra történetének egy kritikus eseménye volt ez a populációs bomba robbanása. Ugye az az esemény, hogy az emberi népesség létszáma egy többé-kevésbé egyensúlyi helyzetből, ami azt jelentette, hogy a föld lakossága mondjuk néhány százmillióból állt, hirtelen valamikor az ipari forradalom hajnalán robbanásszerű növekedésnek indult, és hát úgy tűnt sokáig, hogy a határa csillagos ég, mert hiszen ebből a keretből is már kifutottunk, ugye a 6 milliárd fölötti létszámmal. Tudjuk azt, hogy ez a tendencia végtelenségig nem mehet, és azt is tudjuk, hogy a népszaporulatban egy csökkenő tendencia mutatkozik világszerte. A probléma csak ott van, hogy ezek a tetőzése ennek a földi emberi népesség létszámnak már egy olyan értéknél tetőzik, nem tudjuk pontosan, hogy hol, de hát a mostani 6,5 milliárd biztosan, hogy még növekedni fog, talán 8 milliárdnál, 9 milliárdnál tetőzik, de a föld eltartó képességét ez már is meghaladja. Na most a problémáknak a tárgyalása során ez egy nagyon fontos információ, hogy a földi bioszférát az ember hogyan és miként változtatta meg. Jelentős arányban lecserélte a természetes ökoszisztémákat az ember által preferált mezőgazdasági és urbán rendszerekre. Ez az ember által működtetett ökoszisztéma ugyanakkor számos dologban kontrasztosan eltér a természetestől. A diverzitás, a már említett változatosság faj és gén szintjén egyaránt sokkal alacsonyabb az ember által létesített rendszerekben, ugye általában monokultúrákat használ a mezőgazdaság, ott is a genetikai változatosságot minimumra szorítja vissza, hogy egyöntetű legyen az állomány, könnyen lehessen a mezőgazdasági művelést gépesíteni. A másik fontos következmény, hogy a biomasszája szintén sokkal alacsonyabb, mint a természetes itteni ökoszisztéma lenne, és ami a működésével kapcsolatos, a körforgása, az elemek körforgása mindig deficites lesz, mert hiszen az ember elviszi a terményt a mezőgazdasági területről, és a fogyasztása nem ugyanott történik, a szennyező anyagok máshol kerülnek a természetbe vissza, és sok egyéb következmény mellett a működőképesség tapasztalat, amit nem győzök eléggé hangsúlyozni, óriási különbség van a természetes és a mesterséges rendszerek között, körülbelül 1 milliós nagyságrendnyi különbség. Hogy értsük ezt? Ezt úgy kell érteni, hogy az a működőképes természetes rendszer, ami most már csak nyomokban van meg az egész világon, és nagyon sok helyen már módosulva, befolyásolva az emberi tevékenység által, az egy olyan hosszú tapasztalatnak az információját hordozza, amit mi föl se tudunk fogni. A természetnek nem tudatos tervezése van, mint az embernek, hanem a véletlen próbálkozásoknak a milliárdjain keresztül a legjobb válogatódik mindig ki. Tehát egy olyan rendszer működik, ami a változó környezetben a hosszú történet során bevált. Ahogyan azt hiszem említettem már korábban, Marx György fogalmazott valamikor, hogy az evolúció azért csodálatos, mert elfelejt minden kudarcot és megjegyez minden sikert. Ebben a természetes ökoszisztémákban ezek vannak benne, nem csak evolúciós vonatkozásban, hanem ökológiai vonatkozásban is. Most ez a működő rendszer ugye lecserélődik az ember által létesített rendszerekre, globálisan, egyre nagyobb mértékben, és érdemes egy pillantást vetni a kontrasztos különbségekre. A természetes rendszer teljesen vagy viszonylagosan zárt anyagciklusokból áll, kisebb mértékben ugye az egyes, hogyha leszűkítjük az ökoszisztémát egy lokális helyi ökoszisztémára, akkor nyilván nem lesz teljesen zárt, de globálisan az egész földi az gyakorlatilag zárt. Ezzel szemben a mezőgazdasági rendszerek és különösen a városi rendszerek egyre nyitottabbak, egyre több anyagot vesznek kívülről föl, és egyre több anyagot adnak le, és ezek jelentik tulajdonképpen a legtöbb környezeti problémát, mert az emberek nem tudják azt, hogy honnan is származik, milyen körülmények között jött létre az az anyag, amit ők felhasználnak, és nem törődnek azzal, hogy az az anyag, amit ők a kukába, vagy a WC-be, vagy akárhova elszórnak, annak mi lesz a későbbiekben a sorsa, mert az általában távozik a rendszerből, és ott nem látják a következményeit annak a szennyezésnek. Most egy másik lényeges dolog az, hogy az energia, amik a természetes ökoszisztémában gyakorlatilag kizárólag a nap, az a mesterséges ökoszisztémákban pótlódik, kiegészül, méghozzá a kiegészülésnek a legfontosabb része a fosszilis tüzelőanyagoknak a felhasználásával képződő energia. Ez viszont tudjuk, hogy véges, ez újabb problémákat szül a következményeiben a jövő számára. Nos, van egy ilyen működőképes bioszféránk, amit az ember egy másfajtává alakított át, és jelenleg még működik, de kérdés az, hogy meddig ebben a formában. És itt jön a képbe be az a fogalom, hogy fenntarthatóság és fenntartható fejlődés. Hát ezek divatos kifejezések, és többnyire nem gondolják végig azok, akik használják, hogy tulajdonképpen mit is értünk alatta. Tudjuk azt, hogy definíciószerűen a fenntartható fejlődést a Brundtland Bizottság használta először, és ez lenne a definíciója, hogy a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségletei kielégítésének lehetőségétől. Na most ez egy szép mondat, de ugyanakkor a további pontosítást igényelne, hogy egyrészt ugye mit is értünk fejlődés alatt, másrészt pedig azt, hogy hát milyen igényeik lehetnek a jövő generációinak, és hány generáción keresztül gondolkozunk ezen. Viszont ugyanakkor ez a definíció annyira tetszett a legkülönbözőbb embereknek, hogy zászlójukra tűzték, de tulajdonképpen mindenki, mert benne volt az, hogy fejlődni lehet, még azt is úgy értették, hogy növekedés is végtelenségig mehet belőle. Ugyanakkor a környezetvédőknek is tetszett, mert ugye a jövő generációra való gondolás. És ennek kapcsán egy nagyon hosszú mondatot látnak itt a következő fólián, ami viszont azt mondja, hogy a fenntartható fejlődés metakifejezés, ez most egy kritika az előző definícióra, amely mindenkit egyesít a profitorientált gyáriparostól és a kockázatok minimalizálását szem előtt tartó önellátásra termelő gazdától kezdve az egyenlőségért síkra szálló szociális munkásig, a nyugati országoknak a környezetszennyezés miatt aggódó vagy természetén imádó lakójáig, a növekedés maximálását óhajtó döntéshozóig, a célorientált hivatalnokig, valamint mindebből következően a szavazatok számát szem előtt tartó politikusig. Tehát gyakorlatilag mindenkinek jó ez a fenntartható fejlődés kifejezés, és ennek következtében tulajdonképpen használhatatlan. És a fenntartható fejlődés legcélszerűbb definícióját Kerényi Attila adja meg az egyik dolgozatában. Azt mondja, hogy a fenntartható fejlődést célszerű úgy értelmezni, mint olyan törekvést, amely a gazdasági és a társadalmi fejlődést kísérli meg összehangolni a globális földi környezet érdekeivel. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy hát azért szeretnénk valamit tenni az ügy érdekében, de hát korán sincs arról szó, hogy itt fenntarthatóság megvalósuljon. Hát mi is ez a fenntarthatóság? Tulajdonképpen ezt látták akkor, amikor az ökológiai lábnyom fogalmát elemezték, és amiből kiderült az, hogy hát az ökológiai lábnyoma az emberiségnek jóval nagyobb, mint a Föld, de szinte minden országban az összlakosságnak a ökológiai lábnyoma meghaladja az ország területét. És akkor ennek megfelelően a kérdés az, hogy hát miből is adódik ez a létezés. Tehát hogy lehet az, hogy egyáltalán még működik a Föld? Itt van például egy olyan elemzés, ahol ezt az ökológiai lábnyomot, ami itt van illusztrálva itt alul ebben a sémában, megpróbálták a balti tenger környékén levő városokra, a legnagyobb, csak a városokra és a nagyobb városokra berajzolni a térképre. Azok a körök, például itt az a legnagyobb, ott a jobb oldali részen, ez Szentpétervár lenne, ez lenne itt Stockholm, itt van Kopenhága, itt van Varsó, és így tovább. Tehát a városokat nézték meg, hogy a város lakóinak igényeit mekkora terület termeli meg, és mekkora terület szükséges ahhoz, hogy az általuk kibocsátott szennyezőanyagokat eltüntesse. És akkor ez az a kör, ami a város körül keletkezik, ami a tanulság ebből a képből, hogy hát olyan mértékű átfedések vannak, tulajdonképpen a sarki területek kivételével, amely jelzi azt, hogy, hát hogy nem fenntartható a rendszer. Na most, ha nem fenntartható, akkor mégis hogyan működik? Úgyhogy a jövőnket fogyasztjuk. Jövőnket esszük meg, termeljük meg a jövő generáció számára a szennyezőanyagokat, és az ember csak abban tud bízni, sajnos nem kellő realitással, hogy hát majd a jövő generáció valahogy megoldja ezeket a problémákat. Szokás erre ugye azt a bizonyos londoni lótrágya példát fölhozni, amit lehet, hogy már említettem az első adásban is, hogy amikor a 800-as évek végén a lovas forgalom Londonban katasztrofálisan kezdett növekedni, akkor valaki ott kiszámolta, hogy 1950-re a lótrágya 2 méter magasan fogja borítani London utcáit. Most ez világos, hogy nem következett be, mert hiszen a lovakat lecseréltük motorra, de ebből lett aztán a különböző egyéb probléma, a légszennyezés probléma, tehát a problémák halmozódnak. Az emberi zsenialitás és a probléma megoldó képesség tulajdonképpen elég jól versenyt futott mostani időig ezzel a állandóan jelentkező újabb és újabb gondokkal, viszont egy Homer Dixon nevű úriember, akinek a másik könyvét azt hiszem szóba is hoztátok már, aminek az a címe, hogy környezet, szűkösség, erőszak, tehát ezek a problémák egy másik könyvében, az Ingenuity Gap című, tehát a leleményességi hézag című könyvében kifejti azt, hogy a problémák növekedésével valószínűleg nem tud lépést tartani a leleményesség növekedése. Annyi már a probléma, hogy hát valami gond ebből mindig keletkezni fog, tehát jobb lenne valahogyan megoldani előre ezeket a kérdéseket, és nem halmozni a jövő generáció számára az egyre több problémát. Na most az egésznek a rákfenéje, azt mondhatnánk, a gazdasági növekedésnek a korlátlansága, vagy legalábbis annak vélt tulajdonsága. Ez az a ábra, amire Herman Daly is hivatkozik az egyik könyvében, hogy amikor ő még a Világbanknál, ugye ott dolgozott, és hát az ilyen nagy pénzembereknek a gondolatvilágát próbálta megérteni, ő maga is tulajdonképpen még oda tartozott, ott jött rá a problémáknak a legnagyobb fontosságára, akkor ez volt a szokásos elképzelés, hogy a gazdaság az olyan, mintha nem lenne gömbölyű a föld, egy végtelen sík. Növekedni, növekedni, növekedni tud állandóan, és hát a környezet az ökoszisztémákban, mint valami kis alrendszer itt ezen belül, 2 funkcióval rendelkezik, adja a különböző anyagokat a kitermelő szektornak, és eltünteti a hulladékokat. Jó lenne, ha ez így működne, de sajnos már egy jó ideje tudjuk azt, hogy a Föld gömbölyű. És ráadásul a mérete nem növekszik, ebből következik, hogy a Föld felszín az limitál, és a rajta működő ökológiai rendszerek befogadó képessége és anyagadó képessége szintén limitált. És hát ennek megfelelően Herman Daly javasolta ezt a viszonylag egyszerű ábrát, ami azt mondja ki, hogy hát a fenntarthatóság érdekében kétféle anyagról, erőforrásról szoktak beszélni, megújuló és a nem megújuló. Megújuló az lenne az igazi, csak ott is vigyázni kell arra, hogy az újratermelés az nagyobb legyen, mint a felhasználás. Tehát ha például a fát tekintjük egy megújuló anyagnak, akkor az erdő kitermelése ne legyen gyorsabb, mint a újratelepítés vagy a regenerálódó erdőnek a növekedése. A nem megújulókat, például ugye a fosszilis tüzelőanyagokat egyelőre használjuk, mert hiszen hát rá vagyunk utalva, de itt erre a egyenlőtlenségre vagy egyenlőségre tessék odafigyelni. A megújuló, nem megújuló, tehát a fosszilis energiáknak a felhasználását, azt vissza kéne fogni, és sokkal többet kéne törődni az újabb lehetőségeknek a kifejlesztésével. A szennyező anyagoknál viszonylag egyszerű a dolog, a termelése, a szennyező anyagoknak a termelése nem haladhatja meg a természet feldolgozó képességét. Na most ezeknek az elveknek, az egyszerű elveknek a kivitelezése azonban rengeteg problémába ütközik. Hát legelőször is, ugye ez az a rendszer, amit valamennyire is reálisabban kellene látnunk, tehát ez a gazdaság beágyazottsága a társadalmi rendszerben, és az pedig az ökológiai rendszerben, amely azt mutatja, hogy hát ha az ökológiai rendszer nem tágulhat, akkor ezek a belső rendszerek ütköznek, és nem tudjuk, hogy egyáltalán ez a sötétített gazdasági rendszer rész meddig növekedhet, tehát elvileg növekedhet ugye mondjuk az ökológiai rendszer határáig, de nyilvánvalóan, hogy jóval alatta kell legyen egy fenntartható állapotban a növekedésének, mert hiszen ezek az ökológiai rendszer és a társadalmi rendszer szolgáltatásokat ad a gazdasági rendszernek, amelyek lehetővé teszik a gazdasági rendszernek a működését. Tehát ha azt akarjuk, hogy tényleg megvalósuljon a fenntarthatóság, akkor egy ilyen sémában kell gondolkodnunk, amiben egyensúlyt kellene megteremtenünk. Ugye a gazdaságnak a kérdése az egy állandó probléma a környezetvédők számára, és a globálisan gondolkodók számára is, mert nem tudja a gazdaság még általánosságban elfogadni azt, hogy a növekedésnek korlátjai vannak, és meg kéne valósítani egy steady state, egy stabilabb, egy egyensúlyi helyzetben lévő gazdaságot. Herman Daly például most írt egy nagyszerű angol tankönyvet, amiben ennek a úgynevezett ökológiai közgazdaságtannak az alapjait már lefektette, és hát a megvalósulásának legalábbis elvi lehetőségei már rendelkezésünkre állnak. A háttérben ugye volt ez a bizonyos impact egyenlet, amit állandóan szem előtt kéne tartanunk, a Ehrlich-féle formula, ahol a környezetre ható impact az három tényezőnek a szorzatából adódik, a népességből, a fogyasztásból és a gyártás technológiából. Na most ebben tulajdonképpen a problémákat, ugye ha így bontjuk erre a három tényezőre, tudjuk azt, hogy a populáció növekedéséről már beszéltünk, az előbb-utóbb leáll, kérdés azonban, hogy milyen szinten. A fogyasztás növekedése az viszont egy általános igény, és erről nem hajlandó lemondani az emberiség jelentős része, tehát probléma. A technológiában állandóan lehet javítani, de mivel ez egy szorzat, ebben a tekintetben nem lehet csak egy tényezőre koncentrálni, anélkül, hogy a többit figyelembe ne vennénk. És hát ami a legnyilvánvalóbb dolog, ha gondolkodunk abban, hogy az ökológiai lábnyom már most nagyobb, mint a Föld területe, akkor ha a fogyasztás növelésével mondjuk föl akarjuk hozni a fejlődő országokat az európai szintre, akkor ez óriási katasztrófát jelenthet, mert hiszen nincs erre a rendelkezésükre álló környezet meg. Na most, ha egy kicsit most ebben a kérdéskörben elgondolkodunk, és itt most egy rövid időre álljunk meg, a helyzet az az, ugye, hogy várjuk azt, hogy a tudomány az majd valahogy kihoz minket ezekből a problémákból, és megoldja úgy, ahogyan a londoni lótrágyát is lecseréltük ugye smogra és kipufogó gázok füstjére. De az a kérdés, hogy vajon a tudomány rendelkezik ezzel a lehetőséggel, és meg tudja-e oldani a kérdéseket? Hát ezen a téren elég sok gond van. Én amikor arról volt szó, hogy próbálja az ember itt a problémáknak a gyökereit keresni, és az emberi viselkedésben a lehetőségeket megtalálni, akkor három S betűvel jellemeztem a mostani problémákat. Mivel ez egy angol nyelvű kurzus volt akkor, ez a három S betű három angol szónak a kezdőbetűje, ugye a short sighted, rövidlátó, a selfish, az önző, és ez talán ismerős az angolul kevésbé tudóknak is, stupid. Tehát ezek a gondok. Ugye a short-sighted, láttuk az időskálát, láttuk azt a milliárd éves történési sort, amiben a bioszféra szerveződött, alakult, és többé-kevésbé mindig ki tudta védeni a különböző nagy változásokat, katasztrofális becsapódásokat és egyebeket, mert megvolt benne az a képesség a diverzitás révén elsősorban, ami lehetővé tette a bizonytalan jövővel kapcsolatos problémák kivédését. Az ember viszont nem gondolkodik évmilliókban, vagy pláne évmilliárdokban, Mi miben gondolkodunk, az életünk tartalma mondjuk hát 80-100 év jó esetben, erre az időszakra tervez, esetleg van, aki még a gyerekeire, unokáira is gondol, de nem nagyon lépjük át a százados időskálát. Na most ez még a jobbik eset volna, ha erre gondolnánk, de gyakorlatilag az intézkedések a demokratikus rendszerekben, ugye szavazással megválasztott kormányzókból, kormányzótestületekből, minisztériumokból intézkedő emberekből állnak, akiknek a szavazás egy rövid időszakra, egy ciklusra ad lehetőséget arra, hogy bizonyítsanak. Hát ez ugye 4 év, másod 5 év, de általában néhány év. Most ez alatt, az időszak alatt kell valamit produkálni. Képzeljük el azt a pártot mondjuk, amelyik a zászlójára tűzi azt, hogy megoldja az egyenlőtlenség kérdéseit itt a Földön, és azt fogjuk elrendelni itt Magyarországon, hogy mindenki a jövedelmének a felét ilyen közcélra, mondjuk afrikai, ázsiai országok számára rendelkezésre bocsátja, és ezzel próbáljuk a földi egyenlőtlenségeket kiegyensúlyozni. Hát nem hiszem, hogy befutna a parlamenti pártok soraiba, pláne nem a kormányzásba. Na most világos, hogy itt valami gond van. Milyen gond van? Tulajdonképpen ez a rövidlátás társul az önzéssel, a selfish tulajdonsággal, és itt bejön egy másik érdekes probléma. Garrett Hardin, egy amerikai biológus volt az, aki egy korábbi példából kifejlesztette azt a modellt, amit azóta is Magyarországon a közlegelő tragédiájának neveznek. Hankiselemérnek az egyik könyvében magyarul is lehet olvasni erről. Na, ebben a cikkben a következő példa szerepel. Képzeljünk el egy falut, ahol van 100 gazda, mindegyik gazdának van egy tehene, és van egy legelője a falunak. A 100 tehenet kihajtják a közlegelőre, ott a tehenek szépen legelnek, este jönnek haza, fejik a tejet, és minden csodálatosan működik. Igen ám, de a hatékonyság és a termelés növelés érdekében az egyik gazdának eszébe jut, hogy hát ő kihajthatna 2 tehenet is. Hogyha 101 tehén lesz a legelőn, az még nem egy nagy probléma, attól még ugyanúgy jut a többinek is, és hozzátesz egy tehenet még az állományhoz. De hát akkor látja a másik is, az is hozzátesz, mindegyik hozzátesz, és már 3 tehenet is hozzátesznek. És ennek a következménye az, hogy a közlegelő, amelyik véges méretű, degradálódik, és a tehénállomány legyengül, és tulajdonképpen mindenki károsul az egészből végül is. Most ennek ugye érdekes az egész történetnek a tanulsága, de hogyha jobban belegondolunk, hány ilyen közlegelő van itt a környezetünkben? Hát a levegő is fölfogható, mint közlegelő, a Duna fölfogható, mint közlegelő, az erdő fölfogható, mint közlegelő, amikor kirándulunk benne. Na most ezek az ilyen közös tulajdonban lévő dolgok állandó problémát jelentenek, mert ugye azt mondjuk, hogy nincs gazdája, vagy ahogy a magyar közmondás mondja, közös lónak turós a háta. Ezek az események vezetnek oda, hogy sokan úgy gondolkoznak, hogy amit én a környezetembe beledobok, mint szennyezőanyagot, az szép egyenletesen eloszlik, az tulajdonképpen nem jelent különösebb problémát, amit onnan kiveszek, az viszont az én saját tulajdonom lesz. Most ez az egyenlőtlenség a környezettel való kapcsolatrendszerben vezet oda, hogy fokozatosan elszennyeződhet minden terület, és hát ezt valahogy meg kéne oldani. Most a régi, hagyományos gazdálkodási rendszerekben, mondjuk falu gazdálkodásokban, ez működött ez a rendszer, mert az emberek tulajdonképpen ismerték egymást, és kontrollálták is egymást. Ha valaki a közössel nem bánt úgy, ahogyan azt elvárták tőle, akkor az valahogy megfenyítették, vagy kiközösítették, és kontroll alatt volt ez a közlegelő. Viszont a városi rendszerben, ahol már milliós közösségek élnek együtt, akik gyakorlatilag nem, alig nevezhetők közösségnek, mert nem is ismerik egymást, sokszor a szomszédok se ismerik egymást, ott tulajdonképpen ezek a közjavára vagy közellenére történő garázdálkodásnak nincs elég kontrollja, nincs elég hatékony kontrollja, és ezért nem nagyon működnek. Tehát ez egy nagyon nagy gond, ami tulajdonképpen az emberi népesség robbanásszerű növekedésével fokozódott így fel. Most ebből a problémakörből kilépve, az önzésből, még a sztyupidságot hozzávéve, ugye tulajdonképpen az következik, hogy nem látjuk be, hogy hogyan lesz a önző tevékenységünkből tulajdonképpen saját magunknak az elpusztítása is, vagy ha mondjuk szerencsésebb eset van, akkor az utódainknak a tönkretétele. Mai világban elég sok probléma van. Én behoztam ezt a kis könyvet, Jessica Williams, Merre tart a világ? Alcíme az, hogy 50 tény, amely megrengethetné a világot. De ebből következik a feltételes módból, hogy nem rengeti meg. 50 tény, amiben fölsorol különféle eseményeket, tulajdonképpen ez egy ilyen újságíró híreknek a gyűjteménye. Mondjuk válogatásképpen egy párat fölolvasok, hogy hát milyen gondokat lehet itt találni, amelyekkel foglalkozik. Például az amerikaiak egyharmada hisz abban, hogy a földön kívüliek szálltak meg a bolygónkra. Világ lakosságának egyharmada háborúban áll. Amerika évente 10 milliárd dollárt költ pornográfiára, ugyanakkor összeget, mint külföldi segélyekre. Vagy napjainkban 27 millió rabszolga dolgozik a világon. Amerikában óránként 2,5 millió műanyag palackot dobnak el, ennyi pillepalack egymás mellé rakva 3 hetente elérne egészen a holdig. És így tovább. 50 ilyen tény van benne felsorolva. Azt gondolnánk, vagy azt mondhatnánk, hogy hát ez egy őrült világ. És hát valóban az. Én a legnyilvánvalóbb őrültségnek, vagy annak a bizonyítékának, hogy itt ténylegesen őrült világ van, azt látom, hogy Amerikában, de mondjuk úgy, hogy hozzávéve a úgynevezett fejlett világot, Európát és esetleg Japánt is, ugyanannyi ember küszködik az elhízottsággal, mint ahányan éheznek a világ más tájain. Na most ez egy nagyon egyszerű megoldás. Hát nem kell annak annyit enni, hanem oda kell adni a többinek, csak ugye a világ nem így működik, és a gazdasági rendszerek nem így működnek. Az a gazdag, elhízással küszködő amerikai vagy európai ember, az inkább hajlandó még több pénzt áldozni, gyomrát beszűkíti, zsírleszívást csinál, és egyéb ilyen műveleteket, sok pénzért, ahelyett, hogy azt a pénzt mondjuk odaadná az éhező emberek számára. És ennek az önzésnek a gyökere, hogyha azt keresjük, hogy hát merre is van, az nagyon jól illusztrálható ezzel a David Corten könyvéből vett ábrával, amiben benne van egy ördögi körnek a működése. Ugye hajszoljuk a pénzt, ez szélesíti a szakadékot önmagunk, a család és a közösség között, ez növekvő elidegenedéshez vezet, megteremti bennünk a társadalmi és lelki üresség érzetét, és akkor kapjuk a reklámok tömegeit televízióból, utcai plakátokból, újságokból, mindenhonnan, amelyek arról biztosítanak, hogy a termékeiket vagy szolgáltatásaikat igénybe vesszük, akkor visszanyerjük az elveszített teljességet, a boldogságot. Igen ám, csak ezeknek a termékeknek, szolgáltatásoknak a eléréséhez pénzre van szükség, még több pénzre van szükség, és még jobban hajszoljuk, és visszatérünk a körbe, és megy az egész folyamat, az ördögi kör tovább. Ebből kilépni, ebből a rendszerből csak úgy tudunk, ha rájövünk arra, hogy az érték nem azonos a pénzzel, más szóval ugye nem lehet mindent megvenni, hiába énekeli, hogy a Beatles együttes, hogy a pénz mindent meg tud venni, de, vagy nem tud mindent megvenni, de amit nem tud megvenni, arra nekem nincs szükségem, mondják. És főleg a másik, hogy a jólét nem feltétlenül azonos a pénzbeli bőséggel. Ennek a hátterében nagyon érdekes és sokak számára elemezendő problémák vannak az emberi természet kérdésével és az emberi alapszükségletekkel. Még a 20. századnak a közepe első felében készült egy diagram, egy Maslow nevű szerzőtől, aki az emberi igényeket egy ilyen piramis formájában rendezte el. Számos kérdésben ez vitatható, és problémákat fölvethetünk, de az alap elgondolása azért nagyon érdekes. Ugye abból indulunk ki, hogy az ember egy biológiai lény, és hát a legelső szükséglete az, hogy ezek az alapvető biológiai igényeit ki tudja elégíteni. Ez lenne itt a legalsó szint, fizikai, fiziológiai igények. Ebbe benne van az, hogy levegőt kapjunk, ebbe benne van az, hogy normális hőmérséklet, elviselhető hőmérséklet legyen, benne van az, hogy inni tudjunk, enni tudjunk, és hát ennek megfelelően, mint biológiai lények létezzünk. Aztán a következő szint a biztonságérzet, hogyha megvannak ezek a feltételek, akkor azért a szomszéd ne üssön le engem, és hát mégis ne robbanjon fel a ház, és így tovább. Tehát a biztonsági érzet, ha ezek megvannak, akkor jönnek a egyéb nem anyagi igényei az embernek, a szeretet igénye, az elismertsége, az önérvényesítési igénye, ismeretek szerzése, és ezek között a transzcendentális ismeretek is. Maslow úgy vélte, hogy az ember akkor boldog, vagy akkor lehet boldog, ha eljut ennek a piramisnak a csúcsáig. Hogy ott mit talál, és hogyan nevezi ezt az igényt? Egy vallási hitnek, vagy egyszerűen csak valami a világmindenség elfogadása és anyagi természetének és természeti törvényeinek meglátása, ez részletkérdés, és ugye itt az sincs specifikálva, hogy ez a transzcendentális ismeret most tulajdonképpen valamelyik egyházhoz tartozik-e, vagy nem tartozik hozzá. De a lényeg az az, hogy a boldogság csak akkor lesz teljes, ha ez a piramis fölépül az emberben. Na most ennek az épülésnek viszont, ahogyan a piramist is, alulról kell elindulnia, és ha alul nincsen teljesen kielégítve, akkor nem tud föllépni a következő szintre. Na most hogy tudjuk kielégíteni mondjuk a fizikai, fiziológiai igényeinket? Hát az ember arra gondol, hogy hát tudjuk azt, hogy mennyi, hány kalóriára van az embernek szüksége, azt magához veszi, milyen ruházatra van szüksége, és így tovább. Igen ám, csak az embereknek az igényei anyagi vonatkozásban nagyon eltérőek. Egy fakír, egy szál kis nadrágba, vagy egy kendő a nadrág helyén, és egy szöges ágy, az neki tökéletes anyagi kielégülés, néhány kölesmag, egy pohár víz, naponta, és minden meg van oldva. Mások viszont ezzel hát nem elégednének meg, érthető módon, de itt jön a fogyasztói társadalomnak a rákfenéje. Tulajdonképpen az egész fogyasztói társadalom és az ezzel ehhez kapcsolódó gazdálkodási gazdaság arra alapul, hogy itt egy állandó kielégítetlenséget keltsen mindenkiben, tehát a reklámokkal tulajdonképpen nem igényeket elégítünk ki, hanem igényeket generálunk, újabb igényeket szülünk. Megjelenik valami újabb csoda herkentyű, akkor természetes, hogy az most azt kell nekünk megvenni, nem a korábbi régit. Divat változik, eddig mondjuk a nadrágunk szárai szétfelé állt, később most össze kell csőszerűen összevonni. Különböző variációk, kombinációk, már nem lehet mit kitalálni. De az a lényeg, hogy állandóan vásároljunk, fogyasszunk egyre többet. Na most ráadásul, hogyha ez egy állandó igényként az alsó szint nem elégül ki, akkor az egy állandó boldogtalanság. És miből származik a boldogtalanság? Hát a szomszédnak sokkal szebb kocsija van, sokkal szebb háza van, és így tovább. Hasonlítgatja az ember magát mindig a szomszédaihoz. Na most itt jön egy nagyon kritikus dolog. Ha a világ, vagy csak egy társadalom olyan, hogy a kontrasztok a szegények és a gazdagok között nagyok, akkor a boldogtalanság is egyre nagyobb lesz. Minél kevésbé húzódik szét a gazdagság az átlag körül, annál inkább boldogok az emberek. Nem véletlen az, hogy a úgynevezett szocialista rendszerben, ahol azért ekkora kontrasztok nem voltak, nagyon sokan boldogabbnak érezték magukat, mint a mostaniban. Most ez nem azt jelenti, hogy akkor feltétlenül vissza kell állítani azt, mert annak a elvei között voltak nagyon jó gondolatok, de a megvalósulási nehézségek éppen a demokrácia hiánya miatt a sokak számára elviselhetetlenek voltak. De valami okosat ki kéne találni, hogyha az ember hosszabb távon szeretné a kérdést valahogy globálisan lerendezni. És mutatok itt egy olyan egyszerű összefüggést, ahol követni tudjuk ezeket az eseményeket egy konkrét példán keresztül. Képzeljük el azt, hogy van egy valamiféle iparszerű termelés, ugye, ami nyersanyagokat használ föl, és az iparszerű termelésnek költségei vannak. Ezek a költségek munkabérből, az anyag és az energiából állnak, és hát természetesen adót is kell fizetni. Ebből lesz valami termék, a terméket valahova el kell szállítani, abból végül aztán van egy piaci ár, ebből a piaci árból részben fedezik a szállításnak és az előállításnak a költségeit, részben pedig profit lesz belőle, ugye, ami az egészt működteti, hogy érdemes legyen az egész folyamatot működtetni. Na most vannak természetesen minden államban közfeladatok, közköltségek, mint amilyen például az oktatás, egészségügy, honvédelem, közművek, a tudomány, művészet és így tovább, amelyek nem önmagukban pénztermelő rendszerek, és ezek rászorulnak arra, hogy állami támogatást kapjanak. Hát miből van az állami támogatás? Az adókból. Most az adókból ezek a közfeladatok ellátandók, igen ám, csak jön a globális verseny, amilyenben Magyarország is van, és hát más se hallunk állandóan a különböző politikusoktól is, hogy csökkenteni kell az adókat, hogy egyre jobban tudjuk ide hívni a befektetőket, hogy itt létesítsenek munkahelyeket, érdemes legyen nekik ide jönni. Miért jönnének ide? Hát a profitot akarják innen megszerezni. Na most, ha viszont csökkentjük az adókat, akkor a közfeladatokra kevesebb pénz jut. Ezért van Magyarországon az egészségügy is, az oktatásügy is kínban, kínlódik. És akkor mondják azt, hogy hát privatizáljuk. Ezt a csatornát csökkentsük, vagy elzárjuk, majd a profitból a multinacionális cégek és a nagyvállalkozások szponzorálnak különféle közfeladatokat, beleértve a tudományt is. És ilyen ténylegesen hát van is, hát ki ne tudná azt, hogy akármilyen esemény van, rögtön megjelennek a különböző nagyvállalatoknak a logói, hogy ezek is támogatták, azok is támogatták. Többek között a tudomány is ebben a csatornában kezd egyre inkább működni, hiszen Magyarországon is most már innovációs alap létesül, amiben a különböző nagyvállalatok profitjuknak egy jelentős részét beteszik, és hát ebből lesz majd a tudományos kutatás. A baj ott van, hogy ezeknek a ilyen jellegű, tehát szponzorálásos támogatásoknak az is a velejárója, hogy tulajdonképpen az mondja meg, aki a pénzt adja, hogy az mire lesz használható. Kutatásban nem biztos, hogy azok a feladatok fognak előnyt élvezni egy szponzorálókból álló testület elbírálása során, amelyek mondjuk ilyen szét közlegelő javítási feladatokat látnak el. Sokkal inkább olyan feladatokra fognak pénzt adni, amelyeknek a haszna viszonylag rövid idő alatt megtérül számukra. Tehát amiből ők valamiféle befektetés során értelmet látnak, hogy abból ő nekik jövedelm gyarapodásuk lesz. Most ennek megfelelően akkor például a tudomány is egyre inkább a gyakorlat irányába, rövid távon megtérülő irányba halad, és egyre inkább a rövid látás és a illető szponzorálónak az önző érdekeit fogja kiszolgálni. Most ilyen tendenciák a világ mindenféle intézményeiben egyre jelentősebbek. Amerikában éppen úgy, mint az EU-ban, konkrétan itt Magyarországon is, és erre oda kéne figyelni, és a probléma ott van, hogy verseny, világviszonylatú versenyben ez az adócsökkentés az egyik eszköz, hogy versenybe maradjon az illető ország, az illető gazdaság. Hát, hogy a tudománynak milyen gondjai vannak, nem csak ilyen oldalról, hanem általánosságban, azt a Tömegek lázadása című könyvben Ortega még a 20. századnak az első felében, a 20-as éveiben leírta, és legyen szabad ezt fölolvasni, mert annyira jó a szöveg, hogy észre se vesszük, hogy hát már majdnem 100 évvel ezelőtt készült. Azt írja. Roppant érdekes és főleg hasznosabb lenne, mint amennyire első látásra tűnik, ha valaki úgy írná meg a fizika és a biológia történetét, hogy feltárná, hogyan specializálódott egyre nagyobb mértékben a kutatómunka. Jól látnánk belőle, hogy a tudós nemzedékről nemzedékre egyre szűkebb szellemi térbe kényszerült visszavonulni. De nem ez lenne a legfőbb tanulsága egy ilyen tudománytörténetnek, hanem ennek épp az ellenkezője. Az, hogy mivel a tudományos munka hatósugara beszűkült, a tudósok minden nemzedéke egyre lazább kapcsolatba került a tudomány többi részével, a világegyetem átfogó értelmezésével, pedig kizárólag ez méltó az európai tudomány, kultúra és civilizáció nevére. És az a helyzet, hogy ez a szűk látótérbe zárt tudós mégis felfedez új jelenségeket, előbbre viszi a tudományát, bár azt alig ismeri, és a gondolkodás enciklopédiáját is bővíti, bár azt lelkiismeretesen negligálja. Hogy történhetett és hogyan történhetett ez meg? Mert hát egy cáfolatlan tény azért roppant különös. A kísérleti tudomány fejlődése jó részt bámulatosan középszerű, és még középszerűnek sem mondható emberek munkájának köszönhető. Vagyis a mai civilizáció gyökere és jelképe, a modern tudomány befogadja a szellemiekben középszerű embert, s lehetővé teszi számára, hogy ott sikerrel dolgozzék. Biztató szavak önöknek is. Csak hogy ez kitermel egy rendkívül fura emberfajt. A kutató, ha felfedezett egy új természeti jelenséget, szükségszerűen erősebbnek, magabiztosabbnak érzi magát, látszólag jogosan azt hiszi magáról, hogy tudós ember. S való igaz, van benne egy szemernyi abból, ami a hiányzó részekkel kiegészülve tényleg tudás. Ilyen hát a szaktudós lelkülete, akit századunk első éveiben ért a legőrítőbb magasztalás, a szaktudós remekül tudja a világnak egy apró zugát, minden másról azonban fogalma sincs. Na most ez a 20-as években született, és gyakorlatilag ez fokozódott ugye azóta, ugyanúgy, mint a nemzetközi helyzet, és ennek a következményeit látjuk most is, különösen akkor, amikor egy ilyen környezettudományi komplex kérdést kell elemezni. Emlékezzünk rá vissza, hogy konkrét esetekre, Bős-Nagymarosi vízelterelés, Dunaelterelés, erőműépítés. Minden szakterület mondta maga érveit, hogy szerintük hát hülyeség hagyni azt, hogy a Duna vize csak úgy lefolyik a ország területén keresztül a Fekete-tengerbe, tehát az energiáját ki kellene venni belőle. Akkor a más típusú vízügyi szakemberek mondták azt, hogy hát ott van nekünk az a sziget köz, ahol az a óriási édesvízkészlet van, és hát hogyha gondolunk egy kicsit előre, a következő éveknek a legnagyobb globális problémája éppen az édesvízkészleteknek a hiánya lesz. Ha viszont itt elgátoljuk Bősnél a Dunát, és ott egy állóvíz lesz, akkor az nem lesz azonos minőségében azzal a gyorsan folyó vízzel, ami jelenleg van ott. Akkor jöttek a biológusok, magyarázták az ártéri erdőnek a működését, a benne levő biodiverzitásnak a gazdagságát, a soha nem lehet tudni mire használhatóságát. Akkor jön az idegenforgalom, hogy hát a sziget köz micsoda nagyszerű idegenforgalmi lehetőséget jelentene. És akkor az egész együtt egy ilyen kakofóniában, teljes zűrzavarban végül is megy minden úgy, ahogyan eredetileg eltervezték, mert hiszen az áramtermelés az hozza a leghamarabb a hasznot, ennek megfelelően az áramtermelés az az elsődleges. Hogy aztán itt még ez megtetőződött, vagy megfejelődött azzal, hogy itt ugye szlovák-magyar konfliktus is van a tetejébe, hogy az elárasztott területeken ott magyar lakosság van, Szlovákiában is, ez még tovább fokozta aztán ezeket a kérdéseket. Tehát a tudomány beszűkülésével nincsen meg az a képessége az embernek, hogy amikor komoly döntéseket kell hozni, akkor mérlegelni tudjon, és azonos vagy valamiféle közös mérce szerint próbálja az ember a jövőjét építeni. Folytathatnánk a példát más esetekkel. Genetikai manipulációról bizonyára volt bőven szó. Ugye ott is azt kellene látni, hogy azok az emberek, akik azok a tudósok, azok a kutatók, akik maguk szűk szakterületén dolgoznak, mondjuk például itt a Gödöllői Biotechnológiai Központban, azok nem ördögök és nem rosszindulatú emberek, akik azért csinálják mindezt, hogy hát a világot megmérgezzük és tönkretegyük, azok meg vannak győződve arról, hogy ők az emberiség gondjait fogják megoldani, az éhező világnak a csoda buzát és a csodarist és egyéb manipulált élőlényeket, mint termelési rendszerben a legfontosabb alapanyagot szolgáltatják. Csak ők tájékozatlanok egyrészt az ökológiában, és főleg tájékozatlanak a közgazdaságban, a piaci viszonyokban, a versenyekben, az ezzel együtt járó rengeteg visszaélési lehetőségben, és ennek következtében észre sem veszik, hogy tulajdonképpen rossz célra használják a tudásukat és az eredményeiket. Hát ebből kiindulva mondtam én azt párszor, és még most is mondom, hogy tulajdonképpen a pokolhoz vezető út jó szándékkal van kikövezve. Mindenki a maga szakterületén csinálja azt, amit legjobb tudása szerint kell, just do it, ahogyan a jelszó is mondja, és közben nem veszük észre, hogy hova megyünk. És ezt kéne látni. Én arra a kérdésre, hogy hát vajon a mostani tendenciák hova vezetnek, egy ilyesféle ábrát szeretek bemutatni. Ez a jövedelmek a gazdag és szegény országok között, egyfőre jutott GDP-re számolva, a világot az országokba sorba tették gazdagság szerint, az egyharmad felső, egyharmad középső, egyharmad alsó, és az idő függvényében vizsgálták, hogy hogyan változik. Hát a felső harmad tényleg gyönyörűen kúszik fölfelé a jövedelem tekintetében, a középső harmada szinte alig változik, és teljesen stagnál az alsó harmad. Most ez azt jelenti, hogy a világ olyan irányba halad, hogy egyre inkább szétszakad egy roppant gazdag és roppant jólétben élő fejlett társadalomra, és egy nyomorban tengődő, kétségbeesett helyzetben élő embertömegre. És ami még érdekesebb, amikor ezt az eseményt mondjuk úgy vizsgáljuk meg, hogy mondjuk a legfejlettebb ország, az Egyesült Államok hogyan áll az országon belüli divergencia szétválás tekintetében, ott is kiderül az, hogy a leggazdagabb háztartásoknak, az 5% leggazdagabb háztartásoknak a gazdagsága még tovább növekszik, az legszegényebb 40% viszont csúszik tovább lefelé, az olló ott is nyílik szét. Tehát nem arról van szó, hogy az Egyesült Államokban, vagy akár Nyugat-Európában, vagy pláne Magyarországon általános jólét emelkedik. A felső az nagyon szépen kúszik fölfelé, az alsó régiók azok stagnálnak, vagy alig növekednek, vagy esetleg lefelé mennek. Most mindebből következne egy néhány mondandó konklúzió. Hát például ez a előbb már említett Homer Dixon féle könyvből egy hosszú mondat. Kapitalizmus, demokrácia és tudomány jelenlegi győzedelmeskedései ellenére hosszú távon rendszerünk fenntarthatatlan lehet, akár ökológiailag, mivel magas fogyasztású életstílusunk elviselhetetlen terhet ró földünk környezetére, vagy akár politikailag, mivel szélesíti a szakadékot a gazdagok és szegények között. Tehát itt van a két fő gond, az ökológiai és politikai elviselhetetlenség. És ennek a kérdésével ki foglalkozik? Egy Homer Dixon, olykor-olykor egy-egy más ember, néhány közgazdász, akit a többiek egy kézlegyintéssel elintéznek, és a világ megy tovább azon az úton, amit úgy vél, hogy a fejlődésnek nevezzük, és közben az emberiség gondjai egyre nagyobbak lesznek. Hol áll ez a világ? Hát néhány ilyen kiragadott állítás. 1,2 milliárd ember, tehát körülbelül az ötöde a föld lakosságának, kevesebb, mint havi 6000 forintból él. Itt a dollárt átszámoltam forintra, hogy jobban fölfogjuk. Képzeljük el, hogy egy főre 6000 forint jut egy hónapban. Ez a szintje. Mondjuk egy család, amelyikben mondjuk van két gyerek és két felnőtt, akkor 24 ezer forintból kell, hogy mindent megoldjon. A másik következő. A világ 20%-a a gazdag ország, és ugyanez a 20% a világ összjövedelmének 85%-át kapja. Ez már csak ragozása az előző állításnak, még két továbbival. A világ három leggazdagabb embere, tehát nem országról, egy-egy emberről van szó, több vagyona van, mint 47 legszegényebb ország együttes GDP-je. Csodálatos. Jó érzés lehet, gondolom, egy ilyen gazdag embernek lenni. Utolsó, a világ 15 leggazdagabb embere gazdagabb, mint az összes szubszaharai afrikai ország együttes GDP-je, ahol több mint fél milliárd ember lakik, és amiben benne van a Dél-Afrikai Unió viszonylag gazdag állama is. Na most, ha ilyen szituáció létezik, akkor a megoldás nyilván valami olyasfélében kéne keresni, ami ezt mérsékli, megszünteti. És akkor, amikor a hazai dolgokat szem előtt tartva próbáltam ezeket az okokat valamiféle listában összeállítani, a két fő probléma. A jóléti polarizáltság és a fenntarthatatlanság. A jóléti polarizáltság az, ami a társadalmi feszültségeket fokozza, a fenntarthatatlanság az, ami viszont mindenkin csapódik, ami a beletartozik a összes globális környezeti gond. És milyen okok lehetnek ezek mögött? Hát én szerintem az első az a piac és a gazdaság ember fölé helyezése. Érdekes ez a három dolog, amit én úgy ábrázoltam egyszer, hogy ugye létezik a bioszféra, azon belül létezik az ember, és az azon belül létezik a gazdaság. Most a bioszféra megszülte az embert, és az ember tönkreteszi a szülőanyját, a bioszférát. Az ember megszülte a gazdaságot, és a gazdaság tönkreteszi az embert, a szülőanyját. Úgyhogy egy furcsa, önpusztító tevékenység folyik. Nézzük csak meg Magyarországon, ugyanúgy, mint általában a fejlett országokban. A cél az, hogy a GDP növekedjék, ne az, hogy feltétlenül az ember jóléte növekedjék, és föltételezzük azt, hogy a GDP növekedésével majd a jólét is növekszik. Egy érdekes, vagy egy elgondolkodható tény. Ugye a hatékonyság az minden gazdasági tevékenységnek egy fontos tényezője. Világos az, hogy évek óta, évszázadok óta, mióta a gépesítés bevonult a termelésbe, egyre inkább az emberi fizikai erő feleslegessé válik, vagy legalábbis mérsékeltebb az igénybevétele. Általában a munkaerőre egyre kisebb igény van. Na most ennek két következménye lehet, vagy két megoldása van. Az egyik az, hogy az embereket kirúgni, és a gépekre hagyni minden tevékenységet. Egy kis része az, aki mondjuk a gépek kezelését, felügyeletét ellátja, az elegendő a termelés ellátására. Másik megoldás az munkaidőnek a csökkentése. Na most a munkaidő a háború utáni években szépen csökkent, ugye emlékezzünk rá, vagy már nem emlékeznek rá, de még az iskola is, a szombati iskola nem olyan nagyon régen szűnt meg, a két pihenőnap az csak a utóbbi talán 20 évnek a terméke, nem tudom pontosan. És hát a munkaidő is ment lefelé, ugye 48 óráról, meg magasabb értékekről 44 órára, 40 órára, de aztán valahogy megállt. És ez a folyamat, ahelyett, hogy arról beszélnünk, hogy a munkanélküliség milyen szépen megoldható lenne, hát vezessünk be még egy pihenőnapot. És akkor a váltott munkaidővel a termelés ugyanúgy mehetne tovább, csak hogy, vagy akár a munkaidőnek a csökkentésével is. A probléma ott van, hogy akkor már az emberek nincsenek annyira kézben tartva a tulajdonos által, mert hiszen akkor, hogyha egy állandó félelem van, hogy kit bocsátanak el, meg mikor bocsátanak el, akkor mindenki igyekszik tisztességesen dolgozni. A szocializmus ezen bukott meg, hogyha nem érdeke, vagy nincs különösebben féken tartva az illetőnek a fantáziája, hogy mit csináljon ott a munkahelyén, akkor nem azzal fog foglalkozni, hogy még többet, még jobban dolgozzon, hanem inkább fusizza a maga dolgait, vagy egyszerűen csak keresztrejtvény fejtése, termelés pedig elakad. Na most egy globális versenyben ezért egy ilyen rendszer, amiben a munkaidő csökkentésével próbálnák megoldani a gondokat, az nem lesz versenyképes, az lemarad. Azok, amelyekben az embereket rúgják ki, ott keményebben dolgoznak, ezért versenyképesebb lesz. Itt a versenyszellem van, ugye? Most már áttértünk a másikba is. Tehát, hogyha nem azt nézzük, hogy az embernek a jóléte és a érdekei vannak az első helyen, hanem a gazdasági, akkor ebből ilyen dolgok következnek. Versenyszellem túlburjánzása. A versenyre azt mondjuk, hogy mindig szükség van, és hát tényleg biztos, hogy jó is a verseny. Csak ahogy az olimpián is egy idő után már a rekordokat nem lehet tovább fokozni, hanem akkor jönnek a különböző szteroidok és egyéb nem megengedett eszközök használata, hát ugyanúgy a gazdasági versenyben is egyre inkább ezek dominálnak, ezek a nem megengedett, nem tisztességes megoldások, és egyre több bajt és problémát okoznak. Nem beszélve arról, hogy addig, amíg a versenynek nincs különösebb tétje, addig az egy jó szórakozás lehet. Mondjuk biztosan mindenki kártyázott már, ha babra megy a játék, ugye, ahogyan mondjuk, akkor nem érdekes, veszitek, röhögök rajta. De ha pénzét teszi föl rá az ember, akkor már mérgelődik. Persze nem szabad akkor pénzbe játszani, mondják. Na de hát, hogyha a versenynek mindenhol tétje van, hogyha csak az első az, aki győztes, akkor az összes többi boldogtalan. Most mi a célja az embernek itt a Földön? Nem az, hogy valami boldogabb élete legyen? Ha ez lenne a cél, akkor a versenynek ilyen szinten nem volna szabad működnie. Individualizmus. Ugye ezzel a váltással nagyon jól jellemzi az ember azt, hogy mondjuk egy Petőfi Sándor idejében, egy szabadságharc idejében, vagy akár még az 56-os felkelés idejében is. Az önfeláldozás az volt a igazi eszménykép. Legyek fa, melyen villám fut keresztül. Ugye? A önfeláldozás egy Dugonics Titusnak a törökkel együtt leugrása, az volt a példakép. Manapság ez módosul, az ön megmarad, csak megvalósítás lesz, nem feláldozás belőle. És az önmegvalósítás úgy fokozható, hogy ugye mindent, mert megérdemled, mondja a reklám is. Önmagukat dicsőítik. Hogy ez a tudományban mennyire, hogy úgy mondjam, elviselhetetlen egyes emberek számára, például nekem, az abból is jól értelmezhető, hogy ha az ember tudományos kutatásra támogatást akar szerezni, pályázni kell. Ez elvileg jól hangzik, csak a pályázatban, mivel nagy a vetélkedés, verseny nagy, az győz, aki minél több szép és jót mond el önmagáról. Én ilyen okos vagyok, én ilyen ügyes vagyok, én nekem ennyi publikációm van, ennyi idézettségem van, és így tovább. Most addig, amíg ez tárgyilagosan történik, addig is rossz, mert én például utálom még a saját publikációmat is nyilván tartani, ráadásul ezt le kell adni, és ebből következtetéseket vonnak le, de amikor aztán ezzel manipulálni lehet, például úgy, hogy hát akkor azt a cikket ne csak én írjam, hanem fölveszlek téged is társszerzőnek, de akkor ti is adjatok hasonló lehetőséget nekem, és akkor így összebeszélnek négyen, ötön, akárki valami tudományos munkát végez, odaírja a másik négy-ötöt maga mellé társszerzőnek, mert hiszen a cikkeknek a száma egy-egy személyre lebontva így sokszorozódik, és ezzel együtt a lehetőségek is nőnek. vagy a publikációknak a idézésében. Én idézem a te cikkedet, de akkor te is idézed az enyémet, és ezzel növeli a teljesítménynek, a látszólagos teljesítménynek az értékét. És ezzel van tele az élet. Hát önöknek is ugye most majd verseny van, diákköri pályázatok, addig, amíg ezek a tisztességes módon folynak, addig szép. De amikor az ember úgy érzi, hogy na hát igen, ennek azért ez szólt, meg az szólt, hogy ezt mérlegeljétek jobban, ide, ennek ilyen érdeke van, és akkor jönnek a tisztességtelen dolgok, akkor észreveszi az ember, hogy mindennek van hátránya. Materiális értékek dominanciája. Hát erről azt hiszem, hogy nem kell külön beszélni. Pénz az Isten. Ez egyre nyilvánvalóbb mindenki előtt. Nagyon jellemző módon az egyik cikkben olvastam, hogy ugye azelőtt a városoknak a képét a katedrálisok dominálták. Mondjuk megnézzünk ma még egy-egy ilyen középkori város, mondjuk Strasbourg, ahogyan kinéz, ott van az óriási, nagy, gyönyörű, szép katedrális. Manapság ezeknek a helyét átveszik a banképületek, ugye a pénzistennel, azok dominálnak. Mondjuk megnézhetjük Amerikában, melyik város az, amelyiket a katedrális a dominál. Azt hiszem egyik se. És ez külsőkben tükröződik, valójában a belső attitűd látszik ezeken a épületeken. Pedig nem feltétlenül az lenne az embernek az egyetlen jóléttel kapcsolatos dolog, hogy mennyi pénze van és mit tud megvenni rajta. Ha valaki a nem materiális dolgokra is oda tud figyelni, például a szépségre, most nem az embertesti szépségére gondolok, hanem mondjuk egy tájnak a szépségére, egy művészeti alkotás szépségére, a természetnek a szépségére, akkor ezek sokkal többet tudnak adni, mint akármilyen megvásárolt ketyere. És az örömök között az ember egy kellemes, jó családi légkörben, egy természettel összhangban lévő életmódban sokkal több boldogságot tud elérni, mint egy rohanó világban, a állandó pénzért való futkosásban és versenyfutásban. Túlspecializálódásról már beszéltünk, és hát sajnos ugye ez a kérdés egyre nehezebben oldható meg. Ez is összefügg azzal a dologgal, amit az előbb a versenynél mondtam. Például, ha valaki ír egy könyvet, az nem számít publikációnak. Legtöbb ilyen úgynevezett szientometriás mutatónál. Az sem komoly publikáció, valaki egy összefoglaló review-t, egy átfogó valamit ír. Eredeti közlemények ugye ezek a értékek. Pedig sokkal nehezebb elkészíteni manapság már egy összefoglaló művet, vagy egy tankönyvet, mint egy szakcikket írni. Megnézzük például egy mostani, akármelyik Nature számot, vagy Science-nek a számát. Két dolog szembe tűnne, ha összehasonlítjuk mondjuk egy évszázaddal előbbi számmal. Az egyik az az, hogy a szerzőknek a száma az óriásira nőtt. Én is írtam egy olyan cikket egy UNESCO által szponzorált témában, amiben 500 fölött volt a szerzőknek a száma, de ez egy vastag könyv. Na most viszont látunk mostanában olyan cikkeket a Nature-ben, ahol a szerzők felsorolása hosszabb, mint a szöveg, amit írtak. Nem beszélve arról, hogy ugye ezek a genomszekvenálások, amik most futószalagon mennek, és jönnek egymás után a különböző szervezeteknek a genomszekvenciájának, a nukleotid szekvenciájának a leközlései. Ezek szintén most már ugye nyilvánvaló, hogy a stratégia úgy működik, hogy mindenki kap pár ezer nukleotidnyi genomdarabot, azt szépen megszekvenálja, nagy tudományos teljesítmény? Szó sincs róla. Egy módszer, egy rutin módszernek az alkalmazása. Igaz, ezt nehéz elsajátítani, de ha elsajátított, akkor már csinálni tudja. Most ez az, amiről Ortega ír, hogy egy specializálódott kis valami szakterületen dolgozik valami középszerű ember, de mivel ez a 82 szerzős cikke a Nature-ben jelent meg, ezáltal már a PhD fokozatra hamarosan már sor kerül, és a többi előrelépés szintén megy tovább. Most ha valaki meg környezettudománnyal foglalkozik és összefüggéseket keres nagy átfogó területen, akkor egyrészt megkapja azt, hogy hát ez nem egy eredeti munka, másrésztről az összes szakterületnek a képviselője rögtön kritizálni valót talál a saját szűk szakterületének megfelelő részből, ami nyilvánvaló, mert hiszen minden területen nem lehet olyan tájékozott az ember, mint az a szakspecialista, és ennek következtében a szikket elintézik, hogy hát ez nem egy komoly tudományos alkotás. És így megy tovább a tudomány, és a túlspecializálódásnak a csattanója az tulajdonképpen az egész emberiségen érződik, és ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy a tudomány maga is a hitelét kezdi veszíteni. Hitelét veszíti azért, mert ugye a nagyon látszik, hogy elveszi a privatizálás jelensége a tudásoknak a függetlenségét, a tudósoknak a függetlenségét. Sok esetben már azt kell megnézni a cikk címe után, hogy az illető hol dolgozik és kinek kell köszönetet nyilvánítania. Mert nyilvánvaló, hogyha egy Monsanto cég megbízásából készül valamiféle tanulmány a GMO-nak a káráról vagy hasznáról, akkor az másképp értékeli az ember, mint hogyha az egy független kutató. Nem biztos, hogy megvan az alapja, de a gyanú minden esetre jogos. Globális kormányzás hiánya. Hát szó volt ugye a kiotói egyezményről, szó volt arról, hogy ki aláírta, ki nem írta alá, és ennek kapcsán látja az ember azt, hogy ha a hatalmas nagy országok, akik a főszennyezők a széndioxid vonatkozásában globálisan, és a legnagyobb felhasználói a fosszilis üzemanyagoknak is, akkor ha ezek úgy gondolják, hogy nekik nem szükséges ezt aláírni, megtehetik. Erősek is, hatalmasok is, hogy esetleg azt mondják egyesek, hogy na ejnye, hát azt még ki lehet bírni. Rövid távú érdekek prioritása, hát erről is szó volt már. Ugye ma az OTKA pályázati rendszerben is azok a kutatások, amelyek például úgynevezett long-term ecological research címen világszerte mérsékelt intenzitással folynak, azok mindig küszködnek a pénzeléssel, mert pályázni lehet 3-4-5 évre, egy ilyen hosszú távú monitoringnak a kiépítésé az mindig bizonytalan. 3 évre esetleg megkapta a pénzt, utána jön egy más bírálóbizottság, az azt mondja, hogy erre nincs szükség, és akkor az egész teljesen hiába volt. Azok a jelenségek, amelyek igazán fontosak a Földön, azok általában nem egy-két nap alatt lejátszódó jelenségek, hanem ilyen hosszú távú változások, amire megfelelő kutatásokat közvetlenül nem érdekelt lévén a pillanatnyi kormány és a pillanatnyi döntéshozók általában nem is kapnak kellő támogatást. És végül a vakhit a tudomány és a technika minden hatóságában megjegyzés. Ez annak ellenére, tehát látszólag ellentét van, ugye, hogy azt mondjuk, hogy a tudomány hitelét veszti, de azért mégis elvárják azt, hogy ha valami baj van, hát akkor a tudomány majd megoldja. Hát Bush is, amikor arról volt szó, hogy most a energiafogyasztást, a széndioxid kibocsátást csökkenteni kellene, akkor azt mondja, hát majd a tudósok megoldják, mert hiszen erdőt kell telepíteni, az erdőtelepítéssel széndioxid kötődik meg, amíg növekszik a fa, meg az alatt, az időszak alatt megoldjuk a hidrogénüzemű gépkocsi közlekedést és egyebeket. Most ezek a kérdések mind csupa ilyen részigazságot tartalmaznak, de összefüggésében nézzük, akkor kiderül, hogy nem megoldás. Erdőtelepítés sokféle okból kifolyólag nem megoldás. Egyrészt, mert akkoriban úgy képzelték el ezt a széndioxid szint csökkenést, hogy jelenlegi természetközeli erdőknek a tömegét kiírtják, és akkor ezeken az erdőknek a helyén telepítenek gyors növésű nyárfa és egyéb fajokból plantásokat, ültetvényerdőket, amelyek nagyon gyorsan növekednek, ezért nagyon gyorsan kötik meg a széndioxidot a cellulóz és faanyagban. Na most ez az erdő kiirtása során óriási széndioxid mennyiséget jelent a levegőbe való kijutatásnál, de ha még nem is ilyen területre, hanem mezőgazdasági területre ültetik az erdőt, akkor is az az erdő addig, ameddig növekszik, addig tökéletesen működik, de a problémát csak elodázza, mert az erdő attól függ, milyen fafajról van szó, 50-100 év után egyensúlyi állapotba áll be, és akkor már semmiféle széndioxidot tovább nem köt meg. Akkor már egyensúlyban lesznek a fogyasztók és a talajlégzés minden részleteivel együtt a széndioxid elnyelés és a széndioxid kibocsátás. Na most ráadásul, hogyha úgy képzeljük el, hogy ezt a megtermelt faanyagot onnan ugye le lehet termelni, és akkor újra lehet a növesztést és a széndioxid csökkentést végezni, akkor azt kell csak nyomon követni, hogy ezzel a letermelt fával mi lesz. Hova kerül, mi lesz a sorsa, ha épületekbe, bútorba, papírba, egyebekbe, azok véges idejűek, azok előbb-utóbb szintén széndioxidként a légkörbe kerülnek. Tehát a természet, a bioszféra ezt úgy oldotta meg, hogy kőszénként, kőolajként, földgázként rakta el a föld mélyébe, és ott eléggé tartósan hosszú ideig megmaradt. Az embernek ilyen készlete, ilyen lehetősége nincsen. Vagy amikor a hidrogén alapú üzemanyagokról beszélünk, majd egy év és három hónappal ezelőtt jelent meg a Nature-ben egy nagy bejelentés, amiben Bush elnökre hivatkozva azt mondták, hogy a ma születő gyermek már hidrogénnal hajtott autót fog vezetni, majd a felnőtt is meg lesz a jogosítványa. És a Nature-nek a szakavatott kommentátora aztán kezdett számolgatni, és ugye kérdés az, hogy honnan lesz a hidrogén. Hát a hidrogén ugye bőven van itt a Földön, hát az óceánok vizében. Természetes, csak onnan ki kell nyerni. És ugye, hogyha valamit bontunk, és utána újra összerakunk, mert a vizet bontani kell, és utána, amikor működik a gépkocsi, akkor újra víz lesz belőle, akkor van egy jelentős energiaveszteség is, és azon kívül, ugye hát azt az energia valamiből kell, hogy származzon. Hát erre a megoldás az a nukleáris energia, de jelenleg ugye a fúziós energiatermelés az még nem megoldott, mert ott is csak a jövő generációra hagyjuk a kiégett üzemanyagoknak a elhelyezését és gondjait. Másrésztről pedig azt is kiszámolta a kommentátor, hogy most kéne már elkezdeni Amerikában 200 új mostani hatóképességű nukleáris energiatermelő üzem létesítését, ahhoz, hogy kellő mennyiségű hidrogén csak a mostani üzemanyagfogyasztást ki tudja váltani. Tehát tulajdonképpen nincs megoldva. Nincs megoldva a dolog. Hangzatosan világos, hogy ez a probléma nem a Bush elnöknek a uralkodása alatt fog előjönni, hanem majd az utódjainál, de hát azzal már a politikusok kevesebbet szoktak törődni. Hát ezzel jutottunk el a világ gondjainak felsorolásához, és mit lehet ezek után mondani? Ugye az ember tragédiája is hogy végződik, mondottam, ember küzdj és vízba bízzál, de azért ezzel a bízással nem szabad túlzásba esni. Nekünk tudni kell, tanulni kell, nevelni kell, és tudatosítani kell az emberekben azt, hogy itt gondok, bajok vannak. A jövő nincs megoldva, a jövő egyelőre a kilátásaiban elég csúnya, de rajtunk múlik, hogy tudunk-e ezen változtatni, vagy nem, és akarunk-e. Ugye nem régiben, de gondolom, hogy talán bemutattátok a Növekedés korlátai című 30 év múltán újra megjelent könyvet, vagy ha nem, akkor tudja róla mindenki, hogy most a könyvnap alkalmával megjelent újra, magyarul is. Ebben látjuk a gondokat, látjuk ugyanazokat a jelenségeket, amiről itt szó volt. Az, hogy ha jobban belepiszkálunk, néhány adatnál tényleg pontatlanság van, kritizálni lehet a modelleket is, de tessék már észrevenni, a kritizálás helyett jobbat csinálni, az a nagyobb dolog. És főleg ilyen nagy átfogó kérdéseknek a kezelésében tisztán látni, hogy minél nagyobb a probléma, annál bizonytalanabbá válik a tudomány, mert a tudomány csak a szakterületnek a legszűkebb hányadát, részét tudja kezelni. Köszönöm a türelmet és a figyelmet.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Vida Gábor előadását közvetítettük az ELTE természettudományi karáról. Globális ökológia. A bioszféra és az ember. A felvétel 2005 májusában készült.